Köszönöm szépen én is a meghívást. A négy dologról szeretnék beszélni. Igazából az első az csak egy bevezet, az első pont az csak egy bevezető gondolat. A jövőről nyilván borzasztó bonyolultan is lehet beszélni. Mikor jön el, kik lesznek a jövő nemzedékek, mik lesznek az érdekeik, borzasztó sok probléma ezzel kapcsolatban fölmerülhet, de valójában végtelen egyszerű is. Egy élhető klímát, iható vizet, lélegezhető levegőt, termelhető földeket ők is akarnak. Tehát igazából a környezetvédelem az, ahol a generációk közti igazságosság valahol hát eldől. Úgyhogy én mindjárt így bele is vágnék a közepébe, egy vizsgálatról szeretnék, összehasonlító vizsgálatról szeretnék nagyon röviden tájékoztatást adni önöknek. Van így a közérdekű környezetvédelmi ügyvédekkel egy európai hálózatunk, és 6 országban, Spanyolországban, Észtországban, Ausztriában, Szlovákiában, Lengyelországban és Magyarországban megnéztük, hogy ezt az európai környezeti felelősség irányelvet hogy hajtják végre. Ugye, mert végül is hát földhöz ragadt jogászok vagyunk, azt akartuk megnézni, hogy itt a írott betűje ennek a számukra kedves témájú jogszabálynak, vajon hogy áll a végrehajtása. Ez egy 2004-ben elfogadott európai jogszabály, és bizony már az elfogadása is nagyon-nagyon nehezen ment. Az európai vegyipari lobbik, bányászati lobbik nagyon erősen fékezték ennek a végrehajtását, mondván, hogy úgyis hátrányos a helyzetünk a világpiacon. Ha még szigorítjuk a környezeti felelősséget, akkor lehet, hogy ez végül is további hátrányokat jelent, de hát azért a környezetvédelemnek vannak piaci előnye is, úgyhogy végül is 2004-ben ez létrejött. De hát igazából azért mi 3 problémát a végrehajtásában láttunk. Egyrészt azt, hogy ezektől a veszélyes szennyező iparágaktól nem követelnek, nem tudnak megint csak ugye a piaci helyzetük miatt, nem tudnak elég pénzügyi biztosítékot követelni, holott, amikor már a baj megtörtént, tehát egy környezeti katasztrófa befejeződött, akkor már nagyon nehéz pénzt látni a többnyire menekülő tulajdonosoktól. Úgyhogy ez csak úgy működne, hogyha tehát mondjuk olyan bányászati tevékenységet folytatok, amivel biztos, hogy nagyon komoly környezeti kár fog együtt járni, akkor le kell tennem egy olyan nagyságú összeget, ami, hogyha véletlenül a talajvíznek, a természetnek valami hát komoly kára bekövetkezik, abból legalább amennyire lehet a helyrehozást, a kárpótlást lehessen fedezni. Tehát ez sajnos a szép alapelvek, a szennyező fizessen alapelve ellenére nem mindig és nem mindenhol működik, többnyire nem. A másik dolog, amit találtunk, az idő és a pénz. Ha megtörténik a baj, tehát egy környezeti káresemény bekövetkezik, bárhol Európában sajnos ugyanez a mintázat, akkor hosszú, nagyon hosszú ideig elhúzódik a föltárás. Nyilván persze bonyolult technikai 1000 szakértőt igénylő ügyek ezek, de hát valószínűleg azért a felelős is igyekszik húzni az időt. Olyannyira, hogy az esetek, tehát a súlyos esetek többségében végül az állam és az adófizetők állják a költségeket. Ugye a harmadik téma pedig mindezt betetőzi, hogy az információ szolgáltatás a felelősség irányelvről magának a létezés. Csináljunk egy gyors felmérést. Itt a teremben hányan hallottunk korábban arról, hogy létezik egy ilyen környezeti felelősség irányelv, persze Magyarország számára is, kezeket föl. Tehát én úgy látom, hogy egy 2-3% arány, Ami nem véletlen. Ugye nyilván ezt az államok, ezt a végtelen költséges és nagyon sok konfliktussal hát terhelt témát nem nagyon reklámozzák, és amikor egy konkrét baj megtörténik, egy konkrét szennyezés előáll, akkor is nagyon-nagyon-nagyon akadozik az információ szolgáltatás, és ezért az irányelv másik célja, hogy az érintett közösségek, mint egy motorja lehessenek a helyreállításnak, ha lehet a megelőzésnek is, ez nem működik, hiszen ha nem tudnak róla, akkor nem tudnak részt venni, nem tudnak oda menni segíteni, hogy Kalhákában adott esetben ekkora lelkesedéssel, mert a környezet megmozgatja valóban a környezet is a közösségeket, ha nem tudnak róla, nem tudnak oda menni. Egy picit a történelemről, ez elnézést kérek az irodalmi vénám gyengesége miatt, ez egy nagyon szép szöveg, az észak-amerikai földrészen a korai középkorban egy idő után elásták a csatabárdot az őslakosok, és létrehoztak öt, aztán később egy csatlakozott hat törzsből egy koalíciót, és a törvénykönyvük még az amerikai Egyesült Államok évszázadokkal később alkotmányát is nagyban befolyásolta. Benjamin Franklin például az alapító atyák közül nagyon nagy híve volt ennek az irokész törvénykezésnek és egyáltalán a társadalmi berendezkedésüknek. És nagyon szép szöveg, nem akarom az időt azzal húzni, hogy most felolvasom. Az utolsó 3-4 sorra szeretném fölhívni a figyelmet, kiegészítve azzal, hogy ez a nemzedékek közötti felelősség, ez teljesen a törvénykönyv más hát részeivel együtt úgy szerepel, hogy nem csak a 7 előre szóló generációt kell figyelemben venni minden döntésüknél, gondoljanak bele 15. században legkésőbb, akkor már kikristályosodott, és valamilyen formában, valamilyen írásbeli formában, ilyen csomó írásokkal fönn is maradt a szöveg. Tehát ez egy fantasztikus szemlélet, de az is benne volt, hogy 7 generációval korábbra, tehát az ősökkel is, mint egy egységet éltek meg, és ez ahogy a természettel is, ahogy a világ mindenséggel is, azért ez egy termékeny és jó felfogás volt, tehát ők nem voltak ilyen szempontból gyökértelenek semmiképpen. Akkor vágjunk bele a nehezébe, egy picit adjuk át a figyelmünket a filozófusoknak, picit bocsássuk magunkat az ő kényükre, kedvükre. Hát bizony nem egyszerű, ha feltesszük ezt a kérdést. Ugye nemzedékekről minimum 3 szinten beszélünk. A családon belül vannak különféle nemzedékek, néha nagyon nehéz a utánunk jövő nemzedékekkel elboldogulnunk, és érezzük, hogy itt komoly különbségek, nemzedéki különbségek, nemzedéki ellentétek vannak. A társadalmon belül különféle korcsoportok azonos tapasztalattal, azonos kultúrával, hasonló, akár viselkedésmóddal is. Most lehetne ilyen példákat mondani korábbról, hogy a Ratkó korszak generációja, a 68-asok generációja, mostanában az X vagy az Y generáció, akármit is jelentsen az, nem követtem elég szorosan. De minden esetre megcímkézünk, megjelölünk egy társadalmi korcsoportot, aminek van már bizonyos jelentősége, ahogy őket kezelni lehet, amilyen állami intézkedéseket velük szemben lehet foganatosítani, vagy az érdekükben inkább. És ami a mi témánk, a történelmi generációk. Na most itt van egy kis okoskodás. Tehát fölfoghatjuk tehát kétféleképpen fogalmazhatjuk meg a történelmi generációkat. Egy a maiakkal szemben, akik még nem élnek. Tehát a jövő generációk közül senki nincs jelenleg a Földön, csak holnap kezdődik. Vagy bárki, aki a jövőben élni fog. Tehát biztos soha nem akartam volna filozófus lenni, nehéz szakma, de azért, ha nagyon belegondolok, akkor akkor látom, hogy itt nagyon komoly, ennek a gondolatnak ereje van, ennek nagyon komoly következményei vannak, hogy melyik definíciót fogadjuk el. Ugye én a második mellett lennék, mert akkor mi is benne vagyunk, hogyha az az ambíciónk, hogy holnap, akár mondjuk 10 év múlva is éljünk, és egy élhető világba éljünk. Talán ez egy ilyen, hát egyfajta készfogás az irokézekhez hasonlóan. A mostani, egy kicsit az elmúlt, hát némelyikünk, én is már inkább az elmúlt generációkat képviselem, és a jövő generációk között. Tehát valahogy olyan gondolkodást kellene már a filozófiai szinten is elfogadnunk, ami ezt az átívelést, ezt az összekapaszkodást a generációk között hát jobban támogatja. Most miben áll ez a felelősség? Ugye megint csak különféle filozófiai, közgazdasági iskolákból próbáltam ezt összeszedni. Ha megnézzük így a sorozatban, a keményebb, hát szigorúbb követelményektől egy picit az enyhébb követelmények felé haladunk. Hát nyilván fölvethetjük, mert mondjuk idealisták vagyunk, és szeretnénk abszolút igazságosak lenni a generációk között, hogy legyen egyenlő. Egyenlő minden feltétel, minden erőforrás, ugyanaz a környezeti, vagy akár még jobb környezeti állapot. Nyilván lehetetlen. De legalább legyen méltányos. Tehát legalább arányosan fogyasszon mindenki, mérsékletesen. Ugye Gandhi mondta azt, hogy a Földön az erőforrások, azok mindenki igényeire tökéletesen elegendők. Mindenki mohóságára már nem. Ugye? Tehát nyilván a mérsékletességnek így volna itt szerepe. A másik megközelítés a hocinesze. Ugye hát végül is az igazságosságnak van egyfajta ilyen alkú jellege, amit kaptam, azt adom vissza. Ez végül is azt hiszem, hogy egy több ezer, hanem 10 000 éves társadalmi gyakorlat, amilyen az agyonisten, olyan a fogadjisten, és fordítva. Tehát nyilvánvaló, hogy a kölcsönösség elve a jövő nemzedékekkel kapcsolatban először nehézségekbe ütközik. Hát hogy lesz az kölcsös, még meg se született? Mit kapok én tőle? Mindent nekem kell adni, mit kapok én tőle? Igen ám, de én kaptam az én őseimtől. Tehát valójában mégiscsak megvan a kölcsönösség, amit tőlük kaptam, azt valahogy úgy, vagy esetleg még jobb formában illenék továbbadnom. Ugye? Hát aztán jönnek a közgazdászok, ott mindig, kivéve, hogyha ilyen kiváló emberek, ott mindig bajok történnek, mert ott már olyan tőkejavakról kezdenek el beszélni, amik egy picit átjárhatóak. Tehát lehet, hogy a természeti tőkét nem tudjuk átadni az utódainknak, de mondjuk a pénzbeli tőkét azt át tudjuk adni. Ó, mi nagyszerű. Ugye a Greenpeace-nek van ez a jelmondata, elnézést a sötét-zöld levegőért, ami itt most árad belőlem egy pár pillanatra. Ugye van esetleg valaki, aki tudja, hogy van, amikor az utolsó fát is kivágtad, amikor az utolsó halat is kifogtad, akkor rájössz, hogy a pénz nem ehető. Köszönöm szépen. Igen. Tehát valóban azért csak hát korlátozottan lehet a pénzbeli és a természeti tőkét, de azért a tárgyi, társadalmi, emberi, kulturális és tudásbeli tőkék, tehát azért ebbe is van valami igazság, hogy ha ezek így együtt fejlődnek, és a végösszeg azért elfogadható, akkor is hát többet tettünk, mint amit hát egyébként lehetett volna. A jól lét, hát ennek meg az a problémája, hogy tehát a jövő nemzedékeknek nem biztos, hogy konkrétan kilóra meg tudjuk mondani, hogy mit tudunk nekik hagyni magunk után, de a jól létükről úgy viszonylag nyugodtan megnyugodhatunk, hogy a szükségleteik azért ki lesznek elégítve, az életminőségük, boldogságuk az megfelelő ez, és Edith Bryan Weiss, a nagy ideológusa így a generációk közötti igazságosnak végül azt mondja, hogy hát tulajdonképpen nem kell ennyit okoskodni, hanem csak a döntési szabadságot. Tehát ahogy nekünk van szabadságunk abban, hogy az erőforrásokkal mit csinálunk, és az életünket hogy alakítjuk, ezt kellene valahogy a jövő nemzedékeknek biztosítani. Vajon mennyire könnyű ez? Mekkora ez a felelősség? Egy másik igen jelentős tudós szerint a felelősség óriási. Ez picit a pillangó effektus, hát ugye ismét egy filozófusról van szó, ha pillangó megrebegteti a szárnyát Kínában, akkor Brazíliában kidől egy hatalmas fa. Ezt én földhözaragadt jogászként elég nehezen tudom elképzelni, de mondanak rá egyébként olyan példákat, amikre azt mondom, hogy hú, hát tényleg. Tehát valójában ugye filozófiai szinten a legkisebb változás, amit így a világunkban teszünk, pláne a nagyobbak, azok a jövő nemzedékek létét, hát nyilván ugye, hogyha néhány diktátor elkezd a piros gombokkal játszani, a számosságukat, boldogulásukat, azonosságukat, hogy kikről van szó, befolyásolhatja. Nyilván egy olyan programmal az EU-ban egy példát hoz a Tremmel professzor, hogy igazából egy kulturális cserét akartak, és hát a évtizedek alatt kiszámolták valamelyik hivatal, nyilván nem ez volt a jelentés célja, hogy ebből 1 millió gyermek is világra jött, mert végül is a fiatalok így döntöttek, és szó nem lett volna éppen erről az 1 millió gyermekről, hogyha ez a program nincs. Nézzük a felelősséget egy picit. Nyilván lesz még, ugye Zinszky János kollégám, barátom fog jönni, erről ő lényegesen többet fog beszélni, de egy picit előkészítem neki a terepet. Ez a nagyon híres bolygó határai ábra, a híres neves pókháló ábra, és ugye én most környezetmérnököket és környezetvédelemmel foglalkozó diákokat tanítok, és azt mondom nekik, hogy teljesen mindegy, hogy miről írod a szakdolgozatodat, ezt nyugodtan vedd bele, ez nem hiányozhat. És boldogan akkor lejegyzik, és végül is egy 6-7 oldalas tanulmány. Nagyon sok tudós, nagyon sok a svéd Karolinska Institút vezetésével dolgozott rajta, és a zöld kör azt jelenti, az a biztonságos manőverezési terület az emberiség számára, a piros meg azt a három területet mutatja, ahol az emberiség ezen már kilépett. Ugye úgy szokták mondani, hogy egy emberke, egy menikin tolja fölfele a hordót a hegyre, és amíg fölfele tolja, addig kontrollálja. Ugye amikor elért a hegycsúcsra, hát bizony akkor a dolgok kikerülnek az ő ellenőrzése alól, és ez a három terület, a klímaváltozás, a biodiverzitás, és a harmadikat nem annyira tudjuk, pedig az a legborzasztóbb, talán lehet mondani, mert az első kettő is rendkívül komoly következményekkel jár, de a harmadik az a termőföldek szén és nitrogén háztartásának a felborulása. Ugye mi is a 60-as években borzasztó büszkék voltunk rá, hogy iparszerű mezőgazdaságunk van. Nem csak úgy túrjuk a földet, hanem mint egy ipar, beöntjük a vegyszereket, és kijön a profit. 3-4 évig. Utána pedig a föld, amelyik egy élő szervezet, elpusztul. Hát ugye ezt nem lehet csinálni, és hát sajnos akárhova megy az ember, Afrikába, Dél-Amerikába, és környezetvédelemről beszélget, azt hallja, hogy hát igen, megint jöttek a kínaiak, és megvettek több ezer hektár termő, mert nekik otthon már nincs. Objektív, tehát az ENSZ adatai alapján a kínai termőföldek 35%-a gyakorlatilag halott, és ez több száz éves hát újra teremtést, újra alkotást kívánna. A következő, tehát ugye két dolog, amit a környezet szempontjából az utódainkra hagyhatunk, egyrészt a környezet állapota, másrészt pedig az erőforrások. Ugye ez egy norvég kutatónak az ábrája, amiről csak annyit szeretnék mondani, mert János ezeket fogja részletezni, hogy ez egy logaritmikus egyenlet, ami azt jelenti, hogy ami egyenes vonal, remélem, hogy nem túl sok matematikus ül a teremben, mert ezért egy szegény jogásztól még ez is nagyon sok. Tehát ami egyenes vonal, az valójában ilyen exponenciális növekedést jelent, és azt látjuk, hogy bizony az alapvető nyersanyagokból, hát ugye borzasztó sokat kitermeltünk már. Van egy közgazdász barátom, aki minden elektronikus levelében levelét azzal zárja, hogy aki úgy gondolja, hogy egy véges erőforrásokkal rendelkező földön a gazdasági fejlődés, növekedés végtelen lehet, az vagy elmebeteg, vagy elnézést, természetesen megint nem az itt ülő közgazdászokról, vagy közgazdász. Ugye? Hát sajnos ez az uralkodó közgazdasági irányzat, hogy növekedni. Na most a legfontosabb diám, amire még úgy látom, hogy van 10 percem, ahhoz hál' Istennek szerencsésen elértem, ez pedig az, hogy hogyan próbálunk mindettől a nyomasztó felelősségtől megszabadulni. Ugye? Van az első réteg, az emberi pszichológiai megoldás. Biztos gyerekkorukban önök is, bár lehet, én már nem emlékszem rá, de valószínűleg én is így voltam, tehát hogy akkor az nem létezik. Tehát elhárítás, tagadás, amit csak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gondos, következetes tisztázással lehet kezelni. A filozófusok megint rossz fát tettek a tűzre. Ugye még a 60-as években, a 70-es évek elején egy Derek Parfi nevű francia filozófus ezt a nem identit, nem azonos paradoxont hozta. Egészen egyszerűen azt mondja, hogy ugye hasonlóan az előző okfejtéshez, bármi rosszat teszünk a Földdel, azok a generációk, akik ezt tőlünk öröklik, azok csak úgy lehettek azok a generációk, hogy mi ezt a rosszat tettük. Mert nem tettük volna, más emberek születtek volna, hiszen mások lettek volna a körülmények, tehát rajtunk ne követeljenek semmit, hiszen nekünk, a mi mohóságunknak és nem törődömségünknek köszönhetik a létüket. Érezzük, hogy ez egy végtelen cinikus megoldás, de könyvtárnyi szakirodalma van, tehát lehet ezekből élni. De könyvtárnyi szakirodalma van a cáfolatának is. Egyet említenék, az életfeltételek követelmény. Nekünk nem egyes jövő nemzedékbeli tagok felé van felelősségünk, hanem a megfelelő életfeltételeiket kell biztosítanunk, és ebből a szempontból tökéletesen mindegy, hogy éppen milyen összetételű lesz az a jövő nemzedékek. Sajnos a jogászokat se lehet nagyon megdicsérni. A felelősség alól kibújásban ők is elég nagy bajnokok. Azt mondják, komoly jogász professzorok ránk pirítanak, nem létező személyeknek már pedig joga nem lehet. Tehát a jövő nemzedékek, akik még meg se születtek, nem rendelkezhetnek semmilyen jogokkal. Ugye erre mi azt mondjuk, hogy bocsánat, professzor úr, egy kis kérdés, hogy ide leteszek egy kupac pénzt, és azt mondom, hogy ez egy alapítvány lesz, annak lehet jogi személyisége? Persze, hogyha tiszteletre méltó, én ennek örülök, de azért ez mutatja, hogy ugye egy pénztömeget jogi személyiséggel ez a jogi absztrakció felruház, akkor ugyan miért ne lehetne a jövő nemzedékeket is? A kérdés csak az, hogy ki fogja őket képviselni, és ugye ez az, amit a bevezetőbe a moderátor említett, hogy a Magyarország élen járt, tehát az egyik első volt a világon, aki a jövő nemzedékek képviseletét, mind a mai napig egyébként, ugye jelenleg Bándi Gyula professzor, előtte pedig Szabó Marcell professzor úr látta el. Egy maroknyi ország, Új-Zélandban 1987 óta működik ilyen intézmény. New Jersey-ben 4 évig volt a Steve Madonna, amíg nem jött egy olyan kormányzó, akinek a kampányát néhány veszélyes hulladékkal is foglalkozó illető támogatta, azonnal megszüntették az intézményt, de addig nagyon sok mindent elért. Megtisztította 4 év alatt New Jersey-t, pedig hát ismerjük azért, hogy ott elég komoly hulladékos problémák voltak. Izraelben és jelenleg Walesben van még ilyen intézmény, tehát egy szűk elit csoportban van ezzel Magyarország, azt hiszem, hogy büszkék lehetünk rá. Talán a nemzetközi közösségre nem térnék rá, mert már csak 5 percem van, hanem egy picit elkezdenék talán arról beszélni, hogy miért? Miért bújunk ki a felelősség alól, és vajon ez a nem törődömség mindig jellemezte az emberiséget? Nyilván, hogy nem. Ugye az irokézeknél látunk, de az már nagyon régen volt. És azt gondolom, hogy egy korszakhatáron vagyunk, amikor az ipari társadalom összes struktúrája felbomlóban van, és az információs társadalom alakul ki. Ugye az a lényeg, hogy ki uralkodik, kié a hatalom. Régen ugye aki a föld volt, kicsit kevésbé régen aki a termelőeszközök voltak, most pedig ugye egy nagy cégnél vajon a tulajdonosok, az urak, ugyandehogy, azok kis részvényesek, a menedzserek, akiknek az információ a fejébe van. Tehát, és ez mindent megváltoztat. Ugye a néhány másodperc alatt ugye óriási vagyonok keletkeznek és dőlnek össze az információ miatt. Tehát az információs társadalom aztán elvezet olyan látható, érezhető, néha megszenvedhető változásokhoz, mint a globalizáció, azzal kézenfogva a növekvő egyéniesedés, individualizáció, amivel rossz dolgok, de jó dolgok is, például a növekvő felelősség. Minél nagyobb egyéniség valaki, annál nagyobb felelősséget vállal magára. Tehát minél inkább a közösségtől önállósítja magát, annál nagyobb személyes felelőssége lesz. És azt azért látjuk, hogy amikor ilyen korszakhatárok vannak, akkor a felelőtlenség inkább elharapózik. Ugye ez irodalmi példákból, számos filmből, a késői római kor, amikor hát élj a mának, és ne törődj semmivel, ugye ott is éppen egy felbomló társadalmi rendszer volt. Tehát én a magam részéről ezt, és később nyilván a megbeszélésen erről még sokat tudunk vitázni, hogy egy ilyen korszakhatáron az együttműködő, a szociálisan pozitív viselkedés sajnos visszaszorul, és nagyon sok kalandor, nagyon sok versengő, másokat kijátszó ember válik sikeressé, és terjed ez a magatartás forma. Ennek aztán az a hatása, hogy a társadalmi tőke és a bizalom szintje, a bizalom tömeg szintje a társadalomban csökken, az emberi méltóság nehezebben érvényesül, hiába vannak az alkotmányokban, hiába van ugye a teremtett világ védelmében, vagy a református világtanácsnak az Agape nevű szintén csodálatos könyvében, elsősorban hiába van említve, azért ezt nekünk meg kell próbálni védeni, és reménykedni benne, hogy ez a változás, még van 2 percem, akkor az utolsó szlájdot is bemutatom. A változás nagyjából egy kicsit, mert azt hiszem, hogy ez egy picit ilyen lebegő dolog volt, hogy kicsit kézzelfoghatóbb legyen. Tehát nagyjából egy Jörg Töpfler nevű úr a Transdisciplinaritás nevű könyvében azt mondja, hogy 3 fontos dolgot lát a társadalomban. Egyrészt a politikai irányítást, amit ugye szavazunk, képviselnek minket, ez volt régen. Most viszont már nagyon sok helyen, nagyon sok fontos ügyben az állampolgárok saját kezükbe akarják venni a döntést, tehát részvételi demokráciát akarnak. Nyilván a kettő együtt, egymás mellett, ahogy a 2-3 szög egymásban létezik. Ugye a média, mi még gyerekkorunkban abban nőttünk föl, hogy amit az újság ír, az biztos úgy van. Most pedig ugye a gyerekeink generációja, egy másik generáció, meg azt mondja, hogy amit a Facebookon, amit a különféle Twitteren, meg mindenféle 1000 más ilyen megosztó helyeken olvasok barátaimtól, vagy olyan emberektől, akik számomra hitelesek, az hozzájárul ehhez, színezi ezt a képet, vagy akár teljesen megállja. És ugyanígy a tudományoknál, a disziplináris tudományok az egy korlátozott keretek között működő igazságról ki kell lépjenek a, egy ilyen nehezebb talajra a valóságot egy picit ilyen rendszerben, ilyen egészleges képben ábrázoló tudományba. Ez egy hosszú történet. Nekem ennyi fért most bele. Remélem, hogy a vitánál tudunk majd még eszmét cserélni. Köszönöm szépen a figyelmet!